Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 65. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 489. dicséretünket énekeljük. A 489. dicséretünket mind a négy versével. Az első verse így kezdődik: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Pál apostolnak a Kolossébeli gyülekezethez írt leveléből, az első részből olvassuk Isten igéjét, a 12. verstől a 20. versig. Tehát Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írt levele első részének 12. versétől a 20. verséig, így olvassuk Isten kijelentését. Hálákat adván az atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szerelmes fiának országába, kiben van a mi váltságunk, az ő vére által bűneinknek bocsánata, aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született, mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatatlanok és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és ő rá nézve teremtettek. És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. És ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Mert tetszett az atyának, hogy benne lakozzék a teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy feltámadásodra emlékezhetünk, és tudhatjuk, hogy élő Úr vagy. Mint élő Urat szólítunk most meg téged, és hisszük, hogy te ígéreted szerint hallod is a mi szavunkat. Akár hangosan mondjuk, akár a szívünkben mondjuk ki a te nevedet. Kérünk téged arra, hogy legyél itt velünk, és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Áld meg bennünket önmagaddal. Önmagadat add minékünk, igéden keresztül. És kérünk téged, hogy segíts minket, hogy hitáltal magunkhoz ölelhessünk téged. Segíts bennünket, hogy hitáltal eljuthassunk oda, hogy rád bízzuk magunkat, hogy megtérünk te hozzád, és általad az élő Istenhez. Kérünk téged arra, Urunk, hogy segíts ma téged ünnepelni. Látod, hogy ez a világ olyan sok mindent tud ünnepelni körülöttünk. Ünnepel egy várost, ünnepli a bort, és ünnepel más egyebeket is. Mi hadd ünnepeljünk ma téged. Áldjuk és magasztaljuk a te nevedet, Úr Jézus Krisztus, megváltónk, dicsőséges Urunk. Amen. Énekeljük testvérek igehirdetés előtt a 225. énekünk 4. versét. A 225. énekünk 4. verse így kezdődik. Felséges Isten, te néked könyörgünk, mutassad meg szent fiadat nékünk. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott bibliai részből olvassuk. Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írt leveléből az első rész 16. verséből, ennek utolsó néhány szavát olvasom. Mindenek őre áll nézve teremtettek. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, bizonyára mindenkinek vannak aktuális kérdései, melyek foglalkoztatják, és melyekre keresi a választ. Hadd szaporítsam ezek számát egy újabb kérdéssel. Mi a mindenség létének célja? Mi a mindenség létének a célja? E kérdés hallatára el tudom képzelni, hogy valaki felsóhajt, és azt mondja, hagyjuk ezt. Filozófusoknak és teológusoknak való kérdés. Inkább az érdekelne, hogy én miért vagyok? Mi az én életemnek a célja? Hagyjuk a mindenséget. Most tényleg megkérdezhetnénk, testvéreim, azt is, hogy mi az egyes ember életének a célja. Mégsem ezt kérdezzük először, és erre jó okunk van, hanem azt, hogy mi a mindenség létezésének a célja. Az első, amit szeretnék így a testvérek figyelmébe ajánlani, az, hogy ki az, aki hitelesen válaszolhat el a kérdésre. Ki az, aki megbízható választ tud nekünk adni erre a kérdésre? Sokan előjönnek, hogy válaszoljanak valamit. Előjönnek tényleg a különböző filozófusok, vallásalapítók, őjelölt bölcsek, vagy mások által bölcseknek tartott valakik, és ezernyi választ hordanak össze. Tengernyi válasz van, de ez a tengernyi válasz már áttekinthetetlen. Másrészt a legnagyobb része egymásnak ellentmondó. Vagyis hiába van ezernyi válasz, nem tudjuk megállapítani, hogy kinek és mit higgyünk. Leegyszerűsítve, a sok válasz azt a benyomást kelti bennünk, hogy nincs egy igaz válasz a feltett kérdésre. Nem tudjuk, hogy miért van a mindenség. Mégis, testvéreim, amint az tőlem várható, hadd hangsúlyozzam, hogy az élő Istennek is van válasza erre a kérdésre. Ő abban a helyzetben van, hogy erre a megválaszolatlan kérdésre, ami mint egy lóg a levegőben, erre a kérdésre válaszolhasson. Mégpedig azért, mert ezt a mindenséget ő alkotta. Ő hozta létre, ő teremtette. Példával megvilágítva ezt, bizonyára előfordult már velünk, hogy kezünkbe került egy olyan tárgy, egy olyan dolog, amiről nem tudtuk, hogy mire való. Csak nézegettük, forgattuk, találgattuk, hogy ez meg mi célt szolgálhat. Na aztán lehet, hogy ezt kitaláltuk, de lehet, hogy nem. De az biztos, hogy aki a leghitelesebben fölvilágosíthat minket egy tárgy rendeltetése felől, az a valaki, aki azt a tárgyat létrehozta. Ő meg tudja nekünk mondani, hogy azt a dolgot ő milyen célból hozta létre, hogy az mi célt szolgál. Ugyanígy vagyunk tehát, testvéreim, Istennel is. A világ mindenséget a Biblia szerint ő csinálta. Ő teremtette, ő alkotta. És ő tudja azt is, hogy mi célból. Ő tudja azt, hogy ez a világ mindenség mi célt szolgál. És bár elrejthetné ezt, és hallgathatna mélyen a mindenség céljáról, de nem ezt teszi, hanem közhírré teszi. Elmondja nekünk, hogy mi célból alkotta ő a mindenséget. A többiek csak találgathatnak. Csak találgathatnak. De hogy pontosan miért van ez a mindenség. Ő tudja nekünk megmondani, és meg is mondja. Mint olyan valaki, aki ezt a mindenséget alkotta. Ez az egyetlen hiteles válasz. A meggyőződésem szerint, és sokak meggyőződése szerint, de nem ezért igaz, hanem mert Isten válasza, ez az egyetlen válasz a kérdésre, miért van a mindenség. Nézzük másodszor, testvérek, hogy mit válaszol akkor Isten.
Mit válaszol ő erre a kérdésre?
A Bibliában, testvérek, Isten egyetlen nevet mond nekünk. Egyetlen nevet mond nekünk. Azt mondja, a világmindenség célja Jézus Krisztus. Így olvastuk a felolvasott alapigénkben. A mindenség ő rá nézve teremtetett. Isten azt mondja nekünk, itt van az én egyszülött fiam, az Úr Jézus Krisztus, ránézve, érette, alkottam a mindenséget. A világmindenség léte nem céltalan. Célja az Úr Jézus Krisztus. Megint egy képet hoznék, hogy ezt jobban megértessem a testvérekkel, amint tudjuk, hogy a saját tapasztalatunkból az ember minden dolgot valamiért hoz létre. Kalapácsot azért hoztuk létre, hogy beverjünk fel egy szöget. A zseblámpát azért hoztuk létre, hogy világítsunk vele a sötétbe. A lantot azért hoztuk létre, hogy zenélgessünk vele. Mindebben, testvérek, az Isten képűségünk lesz nyilvánvaló. Úgy is mondhatnám, hogy csak követjük a mi alkotónkat. Ő is a mindenséget, amikor létrehozta, valami céllal hozta létre, és ez a cél az Úr Jézus Krisztus. Úgy van megalkotva, megszerkesztve, létrehozva ez a mindenség, hogy egy célja van, és ez egy személy, az Úr Jézus Krisztus, testvérek. Szeretném, hogyha itt ízlelgetnénk ezt a dolgot, és megértenénk azt, hogy Jézus Krisztus ennek az egész mindenségnek az Isten által meghatározott célja. Az egész mindenségnek, ezt a szót használja Pál apostol itt, hogy ta panta, panta. Ha máshonnan nem ez a szó ismerős abból a mondásból, hogy panta rej, minden dolog mozog. Ta panta, a görög kifejezés az egész mindenséget, ami bennünket körülvesz, és amivelnek mi is egy kis része vagyunk, jelöli. Azt mondja tehát Pál apostol, hogy ezt a végtelenül sokszínű mindenséget, a mikrokozmosztól a makrokozmoszig, a kis mikroszkópikus világtól, amit legspeciálisabb műszerekkel tudunk látni, a világmindenség legtávolabbi zugáigóval el tudunk látni egy rádiótávcsővel, azt az egész mindenséget Isten alkotta. És ezt az egész mindenséget az Úr Jézus Krisztusért alkotta. Úgy is mondhatjuk ezt, hogy a látható világot, ami körülvesz bennünket, és a láthatatlan világot is, Isten Jézus Krisztusért alkotta. Itt a holt anyag és az élő anyag, minden, ami csak van, körülöttünk, és amiben mi is, mondom, egy kis rész vagyunk, minden az Úr Jézus Krisztusért van. Ez egy drága igazság, testvéreim, amit a szívünkbe kell vésni. Az univerzum célja, most már azt is megértjük, hogy miért, az univerzum célja minden szempontból a világmindenség fölött áll. Minden szempontból a világmindenség fölött áll. Az Úr Jézus Krisztus nem egyik tagja ennek a világmindenségnek, amit Isten teremtett. Mert ő nem egy teremtmény. Ő fölötte áll, testvérek, minden szempontból. Ő nincs benne ebben a világban. Olyan értelemben, hogy például a keleti vallások tanítják, hogy az istenség az mindenben benne van. A kis kőben, a kis fűben, a kis fában, a nagy folyóban, mindenben. A panteizmust a Biblia eldobja, és azt mondja, az nem igaz. Aki az Úr Jézus Krisztust, vagyis a világ mindenségnek a célját a teremtett dolgokban keresi, az nem találja meg. Nem is találták meg, csak találgatták, hol lehet, de nem találták sehol. A legkiválóbb gondolkozók töprengtek ezen. Platón jutott el talán a legmesszebb ezen a téren, mert ő azt mondta, hogy az nem egészen ebben a világban van, amit mi keresünk, hanem valahol máshol. E világ fölött áll, valahol az ideáknak a világába. De igazából ő se tudott mélyre hatolni a titokba. Isten az, aki elmondja nekünk azt, hogy igen, a világ mindenségben nem találjuk meg ennek a mindenségnek a célját, az rajta kívül, fölötte áll messze, mert az az Úr Jézus Krisztus, aki maga is teremtő, és örökkévaló Isten. Kedves testvérek, Istennek ez a válasza egy csodálatos válasz. Azt jelenti ez a válasz, hogy ennek a világ mindenségnek egyetlen egy célja van. Nem sok célja van, csak egyetlen egy. Ha az előbb említettem a kalapácsot, az sok mindenre lehet használni. De a világ mindenségnek csak egy célja van. És ez az egy cél az Úr Jézus Krisztus. Egyedül ő a világ mindenség célja. Nem mondhatjuk azt, hogy a világ mindenség több mindenért teremtetett. Vagy több valakiért teremtetett. Nem, hanem csak egyedül az Úr Jézus Krisztusra nézve. Nem mondhatjuk, hogy a világ mindenség önmagáért van. Nem öncélú a létezése. Nem is az emberért van a világ mindenség. A világ nem értem és nem érted van. A világ mindenség egyedül érte van. Értsük meg, testvérek, hogy ez a válasz csodálatos válasz. Ez a válasz azt is megmutatja nekünk, hogy ez a világ nem valamiért van, hanem valakiért van. Ez a világ nem a szépségért van, ha szabad így mondanom. Nem az anyagi dolgokért, nem a pénzért, nem az életért van. Nem valamiért van, hanem valakiért, egy élő személyért létezik. A mindenség őrá nézve teremtetett. Istennek ez a válasz, a testvérek, egy nagyon egyszerű válasz. Sokaknak talán már azért is nem szimpatikus, mert olyan egyszerű. De Isten olyan kegyelmes, hogy nekünk egyszerű dolgokat mond, hogy meg tudjuk azokat érteni. Egyszerű igazság. Gondolkozzunk el Hegelnek a válaszán, amit ő ad arra a kérdésre, hogy miért van a mindenség. Gondolkozzunk el, olvassuk át Hegelnek a műveit, aztán majd megtaláljuk, ha megértjük egyáltalán az első két lapot, hogy miről is akart ő beszélni. Istennek, valakinek bonyolult válasz kell, vegye elő. Vegye elő Marxot, majd ő is elmagyarázza. Van elég sok kötete. De az Istennek a válasza nem ilyen bonyolult, érthetetlen, értelmetlen, egymásnak ellentmondó alkotás, hanem az egy nagyon egyszerű. Azt mondja nekünk, az Úr Jézus Krisztusért alkottam. Ezt még te is, sőt, még egy kisgyerek is meg tudja érteni. Ez a válasz, testvéreim, egy teljesen egyedülálló válasz. Ha elmegyünk a világmindenség bármelyik bölcséhez, és kezünkbe veszük a könyveit, egyiknél se találjuk ezt a választ. Ezt egyedül az Úr Jézus Krisztusnak, ezt a személyét, ezt a jelentőséget, egyedül Isten mondja nekünk. Nem is mondhatjuk még azt, hogy Pál apostol találta ki, igaz, hát az ő levelében olvasunk, de nem ő találta ki, hanem azt írja, hogy amit mi mondunk és írunk, azt az Isten lelkétől tudjuk. Ő jelentette ki nekünk. A Pálnak a szeme előtt bármilyen bölcs ember volt, és bármilyen nagy bölcs embertől tanult, az ő szemei előtt csak titok volt az, egy mély titok, hogy kiért van a mindenség. Ő ezt nem tudta kitalálni. Az Isten lelkétől indítatva tudta ő megmondani ezt, hogy az a mindenség, amiben élek, ez érte van, a Jézus Krisztusért. Ez egy tökéletesen egyedülálló válasz. Ráadásul ez egy teljesen objektív igazság, így is mondhatjuk. Vagyis ez nem függ attól, hogy Pál apostol, vagy Arisztotelész, vagy te meg én, mit hiszünk ezzel kapcsolatban. Teljesen mindegy, hogy mi mit gondolunk arról, testvérek, hogy mi a világ mindenségnek, vagy ki a világ mindenségnek a célja. Teljesen mindegy. Isten elénk áll, és azt mondja, hogy attól függetlenül, hogy te elfogadod, vagy nem, hiszed, vagy nem, ennek a világ mindenségnek egyetlen célja van, és ez Jézus Krisztus. Még te is érte vagy akkor is, ha nem hiszed ezt el, és nem fogadod el. Majd meglátod egyszer, hogy érte voltál. Ez a válasz, testvérek, egy örök igazság. Örök igazság. Nem csak úgy van ez, hogy hát ez Pál apostol idejében így volt, de most már azóta eltelt egy pár ezer év, hát most már nem így van. Isten szavai, testvérek, örök igazságok, amint azt tudjuk. Tegnap, ma és örökké. A világ mindenségnek egyetlen célja van, és ez az Úr Jézus Krisztus. Ennek a kijelentésnek, amit itt Isten mond, nincsen még földrajzi korlátja se. Nem igaz, hogy ez csak a keleti emberek számára igaz. Közel-keleti emberek. Nem igaz, hogy ez csak az európai emberek számára igaz, de az indiaiak számára már nem igaz. Az amerikaiaknak igaz, de a kínaiaknak már nem igaz. A japánoktól kezdve az amerikaiig, a magyarig, a nem tudom én melyik népig, északtól, déli, kelettől, nyugatig, az egész földön, mindenkire nézve igaz, hogy a világmindenség célja az Úr Jézus Krisztus. Ő érte létezik a mindenség. Ezt válaszolja tehát nekünk, testvérek, Isten a feltett kérdésre. Persze, hadd utaljak itt arra, de erről majd egy másik istentiszteleten szeretnék részletesebben is beszélni, hogy az Úr Jézus Krisztus tényleg nem csak az egész mindenségnek a célja, hanem az egyes ember életének is ő a célja. Szabad Heisenberget idéznünk, a híres atomfizikust, könyvének a címe Rész és az egész. Az Úr Jézus Krisztus a résznek, nekem, neked, a mi saját életünknek is a célja, és ő az egész mindenségnek is a célja. De erről majd egy külön alkalommal fogunk beszélni. Most azt lássuk, hogy ő az egész létező valóságnak az egyetlen célja. Egy kicsit menjünk hozzá közelebb. Ez a harmadik lépés. Nézzük meg közelebbről a mindenség célját. Itt van az Úr Jézus Krisztus előttünk, és a Bibliában, a felolvasott igeszakaszunkban azt látjuk, hogy mintha egy ilyen prizmán megtörne a lénye, és akkor szétbomlik. És a lénye, és látjuk az ő lényének, személynek különböző kis részeit, kis vonásait. Nem csak így látjuk az Úr Jézust a Bibliában, hogy nézd, ott van az Úr Jézus, hanem rengeteg mindent megmutat nekünk róla, ami Urunk a Bibliában. És ez ebben a most felolvasott ígében is, ha ott lenne a kezünkben a Biblia, már ott kellene, hogy legyen mindenkinek a kezében, és kellene nézni, nem beszélek össze-vissza, kellene nézni a kezünkbe a Bibliát. Na, mit is mond, mutat itt a prizma? Hogy törik meg az Úr Jézus Krisztusnak a lénye? Hogy látjuk az egyes színeit? Nézzük, testvérek, először is azt mondja nekünk Isten lelkeit, hogy ő egy úr, fejedelem, akinek van egy országa, ahova Isten bevitte az ő választottait. Ezzel kezdi. Jézus Krisztus úr, nem a római császár, nem az Egyesült Államok elnöke, nem is a Magyar Köztársaság elnöke, hanem Jézus Krisztus az egyetlen úr, akinek van egy láthatatlan birodalma. Pilátus kérdezte, király vagy, te csak ugyan. Te mondod, hogy én király vagyok. De az én országom, az én birodalmam nem a világból való, nem itt található. Jézus Krisztus úr, testvérek. Azt is elmondja róla másodszor itt a Szentlélek, hogy ő a bűnösöknek a megváltója. Az Isten ellen lázadó embereknek az egyetlen szabadítója, aki üdvözíteni tudja őket, vagyis bennünket. Nincs más, aki a vérével fizetett azért, hogy mi bűnbocsánatot kaphassunk, és ott lehessünk az ő birodalmában. Azt mondja harmadszor róla az ige, hogy ő a láthatatlan Istennek a képmása. A láthatatlan Isten képmása, vagyis a láthatatlan Isten látható alakja, akiben láthatjuk a láthatatlan Istent. A zsidóknak ugye meg volt tiltva az, hogy kiábrázolják a legkisebb tárgyban vagy szoborban is az élő Isten. Azért, hogy majd, ha eljön az Isten közéjük, akkor fölismerhessék. Az Úr Jézus Krisztusban eljött közéjük az ő láthatatlan Istenük, aki nem csak az ő láthatatlan Istenük, hanem a miénk is. Jézus Krisztus, akiben láthatóvá tette magát a láthatatlan Isten. Negyedszer azt olvassuk az Úr Jézusról, hogy ő az, akiben teremtetett a mindenség. A csodálatos kifejezés, testvérek, azt jelenti, hogy mint egy az ő fejében jött létre a világ mindenségnek a terve. Ő a világ mindenségnek a megálmodója, ugyanúgy, mint hogy egy mérnök is megálmodja a fejében, mielőtt papírra veti azt a bizonyos tervet. Benne teremtetett a mindenség, mondja itt az írás. Micsoda hihetetlen intelligencia tükröződik ebben a világmindenségben. Max Planck, a híres atomfizikus, mondta egyszer, hogy ő elámul azon, ahogy belemélyül az atomok világába, és kutatja azokat a dolgokat, hogy milyen intelligencia tükröződik ott az ő szemei elé. Ugyanazt mondják el a híres genetikusok, akik nézik a sejtnek ezeket a titkait, és látják a gének világát, és azt mondják, milyen intelligencia van itt. És ami a genetikust és Max Planckot is lenyűgözte, az egyiket az élő világban, a másikat az anyagi világban, hogy itt mi csak valaki után megyünk, egy hihetetlen intelligencia követői vagyunk, mi csak fölfedezzük azt, amit ő létrehozott. És itt van a Bibliában a válasz, hogy ez az intelligencia, az intelligens tervező, teremtő, maga az Úr Jézus Krisztus, benne jött létre az ő hihetetlen értelmében. Az egész mindenség. Még mi is. Aztán azt olvassuk róla, testvérek, hogy nem csak, hogy benne létrejött, hanem ez a valóság általa jött létre. Általa. Vagyis ő az, testvérek, aki ezt a mindenséget egyszerűen létrehozta. Nem csak, hogy eltervezte, hanem meg is valósította. Tudjuk, hogy a kettő között nagy különbség van, mert néha mi is eltervezünk dolgokat, amiket aztán nem sikerül megvalósítani. Mert nincs rá hatalmunk vagy képességünk, de Jézusnak az intelligenciája párosul egy mérhetetlen erővel és hatalommal. Ezért megteremtette azt, amit létrehozott a fejében, az értelmében. Sőt, testvérek, azt mondja róla az apostol itt, hogy ő az, akiben fennáll a mindenség. Vagyis Jézus Krisztust úgy állítja elénk, mint aki ezt az általa megtervezett és létrehozott mindenséget fönn működésben tartja. Sőt, nem csak úgy működésben tartja, létezteti. Létezésben tartja. Ha ő azt mondaná, hogy ez a mindenség tovább nem létezhet, akkor az egészből nem tudjuk, mi lenne. Valószínűleg összeomlana az egész. És történne valami, a mi szempontunkból valami hatalmas katasztrófa. Egyszer csak ott állnánk az élő Isten ítélőszéke előtt. Magunk se értenénk, hogy hogy kerültünk oda. Mert nem érthetjük meg, még ha ott lettünk volna, se érthettük volna meg a teremtést, de ugyanúgy nem érthetjük meg azt sem, amikor majd Jézus azt mondja, hogy most lejárt ennek a világmindenségnek az ideje. És megszűnik tovább léteztetni, működésben tartani ezt a mindenséget, amit ő hozott létre. Kedves testvérek, hogyha tovább olvassuk itt az igét, akkor érünk el oda, hogy ez a valaki, aki Úr, akinek birodalma van, aki eljött a földre és meghalt, ott függött a Golgota keresztjén, és a vérével fizetett azért, hogy a bűnösök az Isten országába, az ő birodalmába kerülhessenek. Ez a valaki, az a leköpött, agyon korbácsolt, meg megvetett, meg kigúnyolt, az a valaki az, testvérek, aki ezt az egész mindenséget, ami ott körülvette, a fát, amin volt, a szögetet, a vasat, amit belevertek, a csillagokat, a napot, ami fölötte volt, a levegőt, amit vett, az egész mindenséget ő álmodta meg. Az egész mindenséget ő hozta létre. Azt az egész mindenséget, testvérek, ő tartotta létezésben, egészen addig és azóta is. És az egész mindenség érette van, ő ezt tudta, és így volt ott a kereszten. Hogy a bűnösöket megváltsa. Kedves testvérek, nincs más valaki, aki méltó lehetne egyáltalán arra a címre, hogy érte van a mindenség. Egyes egyedül az Úr Jézus Krisztus. Minden érte van. Az egész és a rész is. Mindezt maga az Úr Jézus foglalja nekünk össze, aki a Jelenések könyvében megszólal, és azt mondja, ne félj, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, a kezdet és a vég, az élő, pedig halott voltam, de élek örökön örökké. Ő maga, testvérek, a tudatában van annak, hogy ő a mindenségnek a középpontja. Akiért van a mindenség. Ő tudja ezt. És most már mi is kell, hogy tudjuk. És hogyha ezeket a dolgokat hallva, a szívünkben valami hódolat ébred az Úr Jézus Krisztus iránt, és azt érezzük, hogy nekünk őt imádni kell, és nekünk tudatosan is, nem csak öntudatlanul, hanem teljesen tudatosan is érte kell lennünk itt a Földön, akkor ez a Szentléleknek a munkája a szívünkbe. Akkor ne álljunk ennek ellene, hanem akkor tényleg imádjuk őt, és szálljuk oda magunkat arra, hogy én is érte akarok élni, halni, létezni. Mindent érte akarok tenni. Nem ellene, mert még ha ellene teszek, még akkor is érte vagyok. Itt nem lehet senki Jézus ellen. Még aki ellene van, az is érte van. Mert az egész mindenség, az ő gyermekei és az ő ellensége is minden érte van. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy beszélsz velünk a Bibliából, és megmutatod nékünk magadat. És köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, amit énekeltünk, hogy mutassad meg szent fiadat nékünk, hogy őtet látván benne hihessünk, és benne remélhessünk, és üdvözülhessünk. Köszönjük, atyánk, hogy megmutatod nékünk a Biblián keresztül, szent lelked által a te fiadat. Urunk Jézus Krisztus, megvalljuk te néked, hogy olyan hatalmasnak és dicsőségesnek látunk az ige alapján, hogy igazán nem is tehetünk mást, mint hogy leboruljunk és imádjunk téged. Kérünk téged, hogy munkáld ezt a mi szívünkben. És add, hogy senkit ne hagyjon közöttünk hidegen, amikor így fölragyogsz minékünk. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, akit imád az egész mindenség, aki előtt hódol az anyag a maga öntudatlanságában, akiért vannak a növények, akiért van az állatvilág, és akiért van az ember is. Ó, Úrunk, hadd legyünk mi nem ellened, hanem teljesen tudatosan érted élő emberek. Hadd legyél te a mi értékrendünkben a legelső, a mindenek fölött álló. Kérünk, hogy rendezd át a mi egész értékrendünket. Hadd soroljunk minden egyebet, kezdve önmagunkkal és a pénzzel. Hadd soroljunk mindent mögét. Ó, Úrunk, köszönjük te néked, a te dicsőségedet, és hadd imádjunk most téged, egy szívvel és egy lélekkel. Köszönjük te néked, hogy te, aki a mindenség célja vagy, te eljöttél erre a földre, szeretnénk neked ezt megköszönni, hogy a keresztre mentél, hogy a világmindenség céljaként megváltsd az Istennek a választottait, és megszerezd nékik az örökkévaló üdvösséget, hogy a bűnösök általad a mennybe juthassanak, és boldog emberként élhessenek veled ezen a földön. Köszönjük néked, hogy föltámadtál a sírból, és igaz, amit mondasz nekünk, hogy te vagy az élő, pedig halott voltál. Urunk, imádunk téged, aki vagy az első, és aki vagy az utolsó. Akitől indult, és akihez érkezik a mindenség. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünkben most az ige tanítását, üzenetét, és imádkozunk azért, hogy jöjj velünk a hétköznapi életünkbe, segíts, hogy érted lehessünk, érted tehessünk mindent. Imádkozunk azért, hogy áld meg a vigasztalásoddal a gyászolókat, kérünk a betegeinkért, hogy gyógyítgasd őket a te szeretetedből, a te jó belátásod szerint. Imádkozunk a mi népünkért, hogy add meg a mi népünknek, hogy meglásson téged, létének egyedüli célját, aki értelmet adsz az egész valóságának. Kérünk téged azért, hogy romboldd a mi népünkben a hazugság fejedelmének minden munkáját. Hadd uralkodjál, Urunk, te a mi népünk fölött. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkért, a kicsinyeinkért, a házaspárokért, a készülő házasságokért. Imádkozunk azért, hogy áld meg az idős testvéreket, a magányosokat. Köszönjük néked, hogy minnyájan lehetünk éretted, kicsik és nagyok. Add, hogy így legyen. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérlek, kiki térjen meg az ő gonosz útjáról, jobbítsátok meg cselekedeteiteket. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten két házasságkötésre kerül sor. Szombaton 13 óra 30-kor Póda Jenő és Nagy Szilvia, utánuk pedig 14 órakor Somogyi Ferenc és Liska Zsanett kéri Isten áldását házasságukra. Isten vigye teljesedésbe szándékukat és áldja meg az ő életüket. Az esküvők a honvédtéri református templomban lesznek. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő heti alkalmainkat a szokott időben tartjuk némi kis változtatással. Hétfőn ifjúsági óránk lesz este 6:30, kedden viszont nem lesz bibliaóra. A bibliaóra helyett viszont lesz csütörtökön, tekintve, hogy mennybe menetel ünnepe, vagyis úgy szokták ezt emlegetni, hogy áldozó csütörtök, de hát ez a mennybe menetelnek, nem az áldozásnak az ünnepe. A mennybe meneteli ünnep lesz, tehát csütörtökön 18 órától lesz Isten tiszteletünk. Erre szeretettel várunk mindenkit. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy szombaton, az esküvők után, 17 órától lesz a konfirmációi vizsga. Ez egy nyitott dolog, jöhetnek a családtagok, presbiterek is, szeretettel várunk minden érdeklődőt. 4 kis konfirmandusunk van, akik vizsgáznak majd, lázasan készülődnek erre a nagy eseményre. Remélem. És azt is remélem, hogy majd válaszolni is tudnak. Tehát az ő vizsgájuk a szombaton 17 órától lesz. A vasárnapi istentiszteleten, tehát jövő vasárnap pedig az ő ünnepélyes fogadalomtételükre kerül sor. Tehát úgy készüljünk, hogy az egy ünnepélyesebb alkalom lesz, bár minden vasárnapi istentiszteletünk ünnep, mert az Urat ünnepeljük. A presbiter testvéreknek hirdetem még most innen, hogy szombaton 9 órától, hogy az a szombat ne legyen olyan nagyon unalmas nap, 9 órától Szentesen lesz egyházmegyei közgyűlés, úgyhogy oda, aki szeretne átjönni, azt szeretettel várjuk a presbiter testvérek közül, autóval megyek, úgyhogy szabad csatlakozni. Hirdetem még a testvéreknek a gyerektáborokat. Június második felében az iskola bezárása után lesz a gyermekeknek, a kisgyermeknek a tábora Bózsván, és augusztus elején pedig az egyetemista korosztállyal megyünk Szvidbe, Felvidékre, Magas-Tátra tövébe. Aki jelentkezni akar a táborokra, a gyerektáborra lehet a feleségemnél jelentkezni, illetve a szviti ifjúsági táborba pedig föl lehet iratkozni, van kint az egyik hirdető táblán a bejárati ajtóktól balra, van ott egy papír, egy jelentkezési ív, oda szabad föliratkozni. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük, de még mielőtt azt énekelnék, a testvéreknek még a figyelmébe ajánlom, hogy ott a kis asztalon az énekeskönyvek vannak, van néhány ilyen kis füzet. Ezek, amit ott találnak, azt mindig ingyen vihetik, olvasni is, de leginkább azért vannak ott, hogy osztogassák a testvérek. Az egyik egy ilyen mindennapi kenyerünk, ebben kis igék vannak, bibliai idézetek vannak. Van egy ilyen, hogy keresztény, ez egy egyszerű bevezetés, hogy így mondjam, a keresztény, pontosabban keresztény életbe. És akkor van egy ilyen füzet, ez a Fontos vagy címet viseli, ez kicsit ilyen humoros képeket tartalmaz, de jó, és talán fiataloknak kezébe lehet nyomni, hogy gondolkozzanak egy kicsit, Istenről, Jézus Krisztusról, az ő életükről. Tehát ezeket onnan a kisasztalról szabad vinni és adogatni ennek annak, akinek tudjuk. Tehát akkor most a záróénekünk, a 275. ének, a 275. dicséret, az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. Énekeljük el mindegyik versével, tehát mind a 6 versével, és utána pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük.
Yeah.
áldás békesség.